Most szeretném megkérdezni, hogy tegye fel a kezét, aki Szombathelyen gyülekezeti tag. Hogy hányan vagyunk itt. Ez egy ilyen próba. A jegyzőnk összeszámolná? Szombathelyen, nem, Szombathelyi gyülekezetnek a tagja. Bocsánat, Szombathelyi gyülekezetnek a tagja. Pontatlanul fogalmaztam, igen. Nem, ez fontos nekünk, Margitka. Ez nagyon fontos nekünk. Igen, jó. Tibort is számolta. Igen, engem nem, mert én nem vagyok tag, meg egyébként is szabad. Tessék? Jó. Igen. Tehát 26. Mindegy, mert ez valószínűleg nem hiszem, hogy 1-2-n múlik majd az eredmény. Tudom, sokan. Azért néztük meg. Itt az a lényeg, hogy akik jelen vannak, azoknak több mint 50%-a akkor az érvényes szavazatnak számít. Szeretném nektek jelenteni, hogy még egy munka befejeződött. A jelölőbizottság végezte a munkáját 20-a óta, ahogy ezt tudtátok is, és hogy ki volt írva. Érkeztek észrevételek, a jelölőbizottságnak közben is volt alkalma levélváltással, amíg én Stockholmban voltam, közben is kommunikáltunk egymással. Minden észrevételt egyenként megvizsgáltunk, jegyzőkönyveztük. Ezek nem nyilvánosak természetesen, hiszen ami a jelölőbizottságban elhangzik, az titok. De minden észrevételt nagyon komolyan megvizsgáltunk. A gyülekezeti kézikönyv szerint vizsgáltunk meg mindent, azok ajánlása szerint, és e szerint tudtunk döntésre jutni, amit most, ha azt hiszem, először felolvasod, és utána teszem fel majd a kérdést, jó? Akkor legyél egyszer.
A gyülekezeti tisztségviselő jelöltek, a gyülekezetvezető Lőrincné Váradi Valéria, és a bizottsági tag is. Másik gyülekezetvezető Dekkelman Robert, ketten látnák el ezt a feladatot. Robert nem lenne bizottsági tag, mivel a felesége is az. Pénztáros Dekkelmani Liphart Éva bizottsági tag, pénztáros helyettes Németh Mária, ellenőr Farkas Miklósné, jegyző Bátor Zoltán bizottsági tag, a szombatiskolai osztályvezetője Bányai László bizottsági tag, misszióvezető Lőrincné Váradi Valéria, diakónia vezető Simon Józsefné, ő is bizottsági tag. Az ifjúsági osztály felelőse Póca Erika, egészségügyi szolgálatok vezetője Lőrincné Váradi Valéria, az orgonista és a zenei szolgálatok vezetője Dekkelmani Liphart Éva, Adra felelős Őrhelyi Anita, könyvtáros Farkas Miklósné, kiadványok felelőse Dekkelmani Liphart Éva, gondnok Simon Józsefné, a szolgálati beosztás készítője Póca Erika, és a technikáért felelős személy pedig Dekkelman Róbert.
Most kérdezem a gyülekezeti tagokat, tehát a szombathelyi gyülekezeti tagokat, hogy van-e, aki támogatja, hogy most megszavazzuk ennek a listának az érvényességét? Ki az, aki támogatja? Most még nem a szavazást kérdeztem. Ha egy ember támogatja, akkor most teszem fel a kérdést, ki az, aki jó szívvel meg tudja szavazni ezt a listát? Azt hiszem, bőven a 25 alatt van, illetve hát a felénél, fele fölött van, nem kell számolni, véleményem szerint. Tehát mostantól kezdve a jelölőbizottság befejezte a munkáját. Két testvérünk volt eddig a gyülekezet bizottságának a tagja, az egyik Tóth József, akinek már az építkezést is próbáltam megköszönni, bár éppen elment akkor, a másik pedig Póca Erika, aki éveken keresztül voltak bizottsági tagok, mostantól nem lesznek. Én azt hiszem, hogy az egész gyülekezet nevében nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek az odaadó munkáját. És az új bizottságnak és az új gyülekezeti tisztségeknek pedig sok áldást kívánok a Jóistentől. És természetesen tudjatok róla, hogy ilyenkor úgy folytatódik majd most már a gyülekezet bizottságával a, akiket felolvastál, hogy kik lesznek a bizottságban, hogy hamarosan két héten belül mi összeülünk, lehetséges, hogy egyelőre csak online, és elkezdjük megválasztani először a diakonusokat, főként az úrvacsora diakonusokat, hiszen hamarosan úrvacsora lesz. Aztán majd egyenként megvizsgáljuk, hogy kit legyenek a szombatiskola tanítók, és az összes többi szolgálat, amik most nem voltak felsorolva, a következő bizottságnak lesz a feladata és munkája, hogy ezeket megválassza, és a gyülekezet között, tehát a tagok között ezt szétossza, és megbízza őket. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet! Akik tegnap részt vettetek az online bibliakörön, nem azt mondtam, hogy menjetek ki a teremből, de sok ismétlés lesz benne. Mert tulajdonképpen a zsidókhoz írt levél indította el nálam eredetileg is a gondolatot, amiről ma szeretnék szólni, de azért mondok majd mást is, amit tegnap még nem beszéltünk róla. Én pedig ez a kérdés, amit a zsidókhoz írt levél többször is megfogalmaz, hogy mintha Krisztussal együtt bemehetnénk a függöny mögé. Tudjátok, hogy az ószövetségi templomnál ez volt a rend, hogy a függöny mögé csak évente egyszer csak a főpap mehetett be, és nem is akármilyen feltételek után. És ehhez képest a zsidókhoz írt levél erre bátorítja az olvasóit, a hallgatóit, hogy egyenesen a függöny mögé bemehetünk. Ennek próbáltam egy kicsit jobban utána járni, elég sok mindent, sőt, hát majdnem mindent, Ty Gibson Örökkévaló szeretettel szerettelek téged című könyvéből olvastam. Ez azért mondtam el most nektek a címet, mert érdemes ezt a könyvet megkeresnetek és elolvasnatok, mert fantasztikusan jó könyv az én megítélésem szerint. Nos, áthatolni a függönyön. Énekek énekéből választottam az alapigét érdekes módon, a második fejezet 9. verse. Ezt mondja. Ímé ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül. Ha úgy megpróbáljuk felosztani a hangokat, tudjátok, hogy az énekek énekében vagy a nő szólal meg, a menyasszony, vagy a vőlegény, vagy a kórus. Ezt nagy valószínűség szerint a nő mondja. És érzékelteti, hogy a vőlegénye, mintha szemmel tartaná, de nem akarja megzavarni. Hogy kívülről a rostélyon keresztül figyelemmel kíséri. Nincs ott, de mégis figyel rá. Mennyire jól kifejezi ezt, ami az Istenben lehetséges, hogy nagyon is megvan. Isten törékeny és fájdalmas helyzetben van. Vágyva vágyik közel lenni hozzánk, ugyanakkor a mi érdekünkben biztonságos távolságot is kell tartania. Azt akarja, hogy úgy ismerjük őt, amint van. Csak hogy mi nem viselnénk el az ő látását. Nem bírnánk elhordozni. Minden szívdobbanásával azután sóvárok, hogy egészen kitárulkozhasson előttünk, hogy maradéktalanul kinyilváníthassa szeretetét. Hát ezt elfelejtettem felcsüttetni. Csak hogy mi eközben szégyenünkben megsemmisülnénk előtte attól, amit saját magunkban látunk. Tehát sokszor nem gondolunk ebbe bele, tudjátok, az ige többször kijelenti, hogy az Isten senki nem látta, nem is láthatja, mert hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Nem az Isten miatt nem láthatjuk őt, hanem magunk miatt. Mert az ő világosságában azonnal minden rejtett titkos bűnünk elén kerülne. Szeretném megkérdezni tőletek. Valaki vágyakozik arra, hogy egy adott pillanatban az Isten minden bűnét egyszerre megmutassa neki? Tehát érzitek, mennyire nem tudnánk elviselni. Amikor az ember rádöbben valamire, hogy mit csinált rosszul, akkor mennyire rosszul érzi magát, nem? Hogyha igazán komoly hívő ember, és nem felszínes gondolkodású. Tehát nagyon komolyan kell vennünk, hogy Istenben milyen vágyódás van utánunk, és mennyire nem teheti meg, hogy most azonnal átöleljen, fizikailag is. És ehhez még hozzájárult, nyilván a bűneset következtében, hogy van valaki, aki valami fantasztikus lejárató kampányt folytat az Isten ellen. Fantasztikus erővel és eredményességgel. Úgy befeketíti az Isten lényét még a hívő emberek előtt is, hogy aztán senki nem merjen benne bízni, és senki nem merjen rá hagyatkozni. De még mindig visszatérve ez a gondolathoz, hogy mi mennyire nehezen tudnánk elviselni. Mózes második könyve 33. fejezetéből még fogok idézni, de itt csak azt a mozzanatot, amikor Mózes kérdésére válaszol az Isten, ezt mondja, arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradj. Ezt is látjuk, hogy nem az Isten rigolyája ez, hanem miattunk nem teheti meg, hogy velünk közösségre, valódi, igazi közösségre lépjen. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor igazi, valódi közösségben teremtette meg őket. Az emberek egymással is, de Krisztussal is, és a szent angyalokkal is teljes közösségben voltak. És még a további gondolatok előtt is szeretném mondani. Ezek nem úgy születtek meg Istenben, ezek a vívódások, ezek a gondolatok. Hogy jött a bűn, és látta az Isten, hogy fú, most minden elromlott, akkor most mit csináljak? Most ezt csinálom, most azt csinálom. Nem! Még Lucifert sem teremtette meg az Isten. Mert az ige ezt mondja, hogy örök időknek előtte az Isten eldöntötte, hogy meg fogja váltani az embert. Nem így rendelte el, hogy megváltja, hanem látta előre az eseményeket, és eldöntötte, hogy nem hagyja magára az embert. Akkor sem, hogyha bűn miatt úgy tűnik véglegesen elszakadt tőle. Az Isten ezt akarja helyrehozni. A másik eset, Ézsaiás könyve, 6. fejezete, fantasztikus, olyan gyönyörű az az egész látomás, és érdemes újból és újból elolvasnunk, és egy kicsit beleélni magunkat abba a helyzetbe, amiben Ézsaiás került. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült, magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Kihagytam két ige verset, ahol az angyalokat írja le. Most nekünk nem ez a lényeg, csak hogy micsoda hatalmas élmény, tapasztalat lehetett ez az Ézsaiás profétának, hogy a templom megtelt füsttel, és a küszöbök eresztékei remegtek. Ekkor megszólaltam, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztáltan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Nagyon régóta előttem van ez az ige, hogy Ézsaiás még véletlenül sem téveszti el. Ma jó néhány, akár hívő adventista is azt mondja, hogy sajnos az én gyülekezetem elég tisztátalan. Persze bennem is van hiba. Figyelitek? Tisztátalan ajkú vagyok. Nem a gyülekezetem vezetése, nem a nem tudom kicsoda. Én vagyok tisztátalan ajkú. És tisztátalan ajkú név között lakom. Mert látták a seregek urának, szemeim a seregek urát. És nem bírom elviselni. És pedig ez csak egy látomás volt. Ez nem valóságos tapasztalat, ez nem valóságos ottlét. Ez csak egy látomás. Aztán Dániel próféta könyvében a 10. fejezet. Az egész fejezet nagyon-nagyon megérdemelne akár egy Isten tiszteletet is, mert döbbenetesen hatalmas dolgokat érthetünk meg ezen a fejezeten alapján. És láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő nem maradt bennem, és orcám eltorzult, és odalőn minden erőm. Micsoda fantasztikus ember volt ez a Dániel próféta, és az élete vége felé történik ez az esemény. Hiszen ő már majdnem 70 éve ott van fogságban Izraelben, Babilonban, és mi mindenen ment keresztül. És végig kitartott a hitében. Igen, most jut eszembe, hogy ez már ráadásul a rendszerváltás után van. Ez már nem a babiloni hatalom idejében van, hanem a Dáriusz király első esztendejében. Ugye jól emlékszem, Tibor? Mondjátok meg, melyik az a rendszer, hogy van egy despota hatalom. Egy másik hasonló despota hatalom legyőzi ezt. És ennek a hatalomnak a klientúrájából egy miniszterelnököt, vagy nevezzük bármilyen vezetőnek, átvesz a maga csoport. Hát ez fantasztikus, nem? Jó, hogy ott is rögtön ki akarták kezdeni, meg tönkre akarták tenni, de egyszerűen fantasztikus. És ilyen élményeket él át, és találkozik Jézussal szintén csak látomásban, és azt mondja ez az erős ember, aki mindent kibír, mindent, és azt mondja az erős ember, hogy elment minden erőm, és eltorzult az arcom, és tönkrementem, és végem van. Mit tegyen akkor az, mármint az Isten, aki ennyire szereti a lelkünket, de a maga szerelme halálos veszélyt jelent ránk nézve? Értitek? Tehát ő szerelmes belénk, pedig hát eléggé félre sikerültünk a bűn miatt. Nem vagyunk érdemesek arra, hogy szeressen minket. Szerelmes belénk, de tudja, hogyha ő gyakorolná ezt a szerelmet, abban mi belepusztulunk. Miközben épp oly bizonyosan el is vesznénk nélküle. Hiszen Isten tudta, hogyha közte és a bűnös ember között megszakadt a kapcsolat, már pedig megszakadt. És ha ez nem jön helyre, ha ez nem kezd egyáltalán épülni, akkor a bűnös embernek ő bármit megtehet, bármilyen csodákat tehet, bármilyen nevelés, vagy példa, vagy bármi történhet. Ha ő személyesen nincs ott, a bukott ember tovább bukik. Mert az ember Isten közössége nélkül képtelen győzni. Egy embernek majdnem sikerült győznie Krisztus nélkül. A Bibliában bent van. Tudjátok ki az? Neki már majdnem sikerült. Ez Pál apostol. Ő írja magáról, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez már majdnem győzelem, nem? És mit mond rá Pál a következő ige versben? Ezt kárnak és szemétnek ítélem, mert ez Krisztus nélkül történt. Tehát az indítékaim nem változtak meg. Kívülről profi lettem. De belül nem történt igazi változás. Nem azért, hogy kitérhessen előlünk, nem ezért rejtőzik az Isten előlünk, hanem azért, hogy betérhessen hozzánk. Olyan módon, hogy éppen maradjunk, de meg is teremtse velünk az üdvösségünkhöz életbe vágóan fontos kapcsolatot. Ezt nagyon fontos megértenünk. Tehát Istennek ez a szándéka. Nem mindig csak azt lássuk, hogy nekem az a legfőbb feladatom, hogy Krisztussal közösségben legyek, hanem lássuk meg ez mögött az isteni szándékot, akaratot, hogy ő akar közösségben lenni velünk. Mert látja, hogy mekkora szükségünk van rá. És ehhez képest, hogyha valakinek csak példakép Jézus. És nincs bent az az igény, hogy én Jézus nélkül semmit nem érek. Értsétek jól, amit mondok, tudom, hogy sarkítok, de azért talán érthető. És már annyira profi módon le tudom utánozni Jézus magatartását, hogy a végén ő rá már alig lesz rá szükségem. Még egy ember, akit az Istennek ez a szeretete lángra gyújt, és megtapasztalja az Isten szeretetét és vele való közösség élményét, de közben megint elesik, de közben megint van bukfenc, megint van gödör, de ő újból és újból visszakapaszkodik, és minél nagyobbak a próbatételek, annál inkább nagyobb az igény benne, hogy Isten nélkül, Jákob szavait idézem, addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Jákobot élethalál között volt. Azt hitte, hogy legyőzi az idegent. De amikor kiderült számára, hogy az idegen maga az Isten, akkor ez a legyőző, birkózó fokás átment egy kétségbeesett kapaszkodásba. Addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Isten könyörületessége semmilyen egyéb választást nem enged neki, mármint Istennek, mint hogy visszavonulja a mennyei templom a kárpitja mögé. Ezt ábrázolta ki a földi szentély. Ő visszavonult a mennyei kárpit mögé, amikor mi eltorzult érzékelésünk függönye mögé rejtőztünk. Mert már Ádám Éva elbújt, meg a problémát eltakarta a fügefa levéllel. És azóta is az ember az önigazolással, a magyarázkodással, a mindenféle egyéb dolgokkal tulajdonképpen állandóan csak bújik az Isten elől. Menekülünk előle. A mi függönyünk, mondja Pál, a lelkünk és a szívünk vaksága. Ugye a Korintusi második levél harmadik fejezete, nem akartam itt felolvasni az egész igét, ha otthon tanulmányozzátok, akkor bizonyára ez derül ki nektek is. Nekünk is értünk, ő lett a függöny mögötti jelenlét. Amiről a zsidókhoz írt levél 6. és 10. fejezete beszél. Ő lett az a jelenlét, ahova a főpap évente csak egyszer mehetett be, pedig ott csak áldozatvér, meg egyéb dolog, de most Krisztus, ami főpapunk ment be, és a vele közösségben vagyunk. De majd ezt majd később. Jézus Krisztus isteni emberi személye, Isten gyengét keresztül hatolása szellemi tudatlanságunk függönyén, hogy elsöpörje a hazugság oltalmát, amiben bízunk. Továbbá, hogy víz öntse el a rejtek helyet. Jézsaiás könyve 28. Ahová menekültünk. Volt az oka annak, hogy eljött a világunkba. Jézus, amikor eljött a világunkba, csökkentett képességű, értékű isteni személyként született, meg mivel emberré lett? Maga az Isten lett emberré. Nem vitát szeretnék nyitni, hogy most akkor testélétel hogyan, miképpen. Mindenki ezt maga tudja, hogy mi hogyan van. Csak a tényt szeretném közölni. Az Isten emberré lett. Jézus Krisztusra, aki megszületett földi édesanyától, az emberek rá tudtak tekinteni? Igen. Időnként nagyon is közönséges embernek akarták látni, nem? Nagyon-nagyon ritkán derült ki, mint Megdicsőülés hegyén, meg egyéb alkalmakor a 10 leprásból az egyik, mikor visszajött, hogy istenként imádta meg. Nagyon ritkán kiderült, hogy tévedhetetlenül egyértelmű, de egyébként csak a magatartásából, a tanításából, a cselekedeteiből lehetett megtudni, hogy ő Isten. Szándékosan nem említettem a csodáit, az is. De hát, és végső soron a perdöntő tény Jézus feltámadása volt. Ami azt mondta, hogy nem is lehetett más, mint Isten fia. És ez volt az, ami akkori világban a legnagyobb erővel hatott. Ha olvassuk az apostolok cselekedeteit, azt látjuk, hogy tulajdonképpen, amikor mentek újabb és újabb területre Pál és a munkatársai, a feltámadás volt az az üzenet, amit a leginkább nem értettek a pogányok, és éppen ezért fogadták el, hogy na, ez aztán különleges dolog. János első fejezet 18. verse. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya keberében van, ő jelentette ki őt. Így egy tömör összefoglalása az egész küldetésnek, az egész testvérételnek. A 16. fejezetben pedig a 27-28. Versben fantasztikus dolgokat tesz Jézus. Olyan kijelentést tesz, amiben lehet, hogy sokszor nem gondoltunk bele. Mert maga az Atya szeret titeket. Halljátok? Maga az Atya szeret titeket. Mivel, hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba. Ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához. Aztán itt jön a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 19-20. verse, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát most lehetne itt most rögtön a zsidókhoz írt levél tanulmányt is tartani, de hadd említsem fel nektek, hogy már a 2. fejezetben Pál apostol első figyelmeztetése elhangzik, hogy nagyon oda kell figyelnünk a hallottakra, mondja ott a 2. fejezet első verseiben, hogy nehogy elsodortassuk. És beszél ott Jézus istenségéről, hogy miképpen lett emberi az első fejezet 3. versében, aztán folytatja tovább emberi lételének a lényegét, Mózessel hasonlítja, és többé, ezt most nem akarom itt felsorolni. Tudjátok, mit jelent a horgony egy erősen sodródó folyón? És mit jelent az, ha valakinek nincs horgonya, vagy nem tudja hova kivetni? nem tud megkapaszkodni az a horgony sehol se. Egy darabig kellemes, együtt megyünk az árral. De amikor már a zuhatag előtt pár száz méterrel vagyunk, akkor már senki nem tudja megállítani, az a csónak ne zuhanjon bele a szakadékba. Horgony. Van vihar körülöttünk, rengeteg. De van bátorságos, erős horgonyunk. Meg vagyunk kapaszkodva, nem a hitünkbe, valakibe, aki vágyódik a velünk való közösségre. Ha vele közösségben vagyunk, ott vagyunk benne a függöny mögött. Útnyitóul bement értünk. Ahogy Isten Krisztusban keresztül hatolt a kárpiton, hogy ott legyen, ahol mi vagyunk, úgy mi is keresztül hatolhatunk a függönyön, hogy ott legyünk, ahol ő van. És ez hatalmas dolog. Ez hatalmas dolog, hogy a zsidókhoz írt levél alapján mi teljes közösségre juthatunk az Istennel. Egyenesen járulhatunk a trónszékhez. Ezt is tudatosan és pontosan építi fel a levélben az apostol. A negyedik fejezet vége felé elmondja, hogy mi az Isten szemében annyira átlátszóak vagyunk, mindent lát és mindent tud. És utána mondja, hogy ezért járuljunk kegyelemmel a királyi székéhez, mert ő bizalommal járulhatunk kegyelemért, bocsánat a szótévesztésért, bizalommal a kegyelemért, mert megkapjuk. Mehetünk egyenesen a trónszékhez. Az pedig a függöny mögött van. Azon az úton, amelyet ő szentelt, bocsánat, mi vagyunk atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által. Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, azaz, hogy ő is emberré lett. És lévén nagypapunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Ez fantasztikus. Mi a legnagyobb probléma a nem egészen szabályos keresztény küzdelemmel? Ami sokszor önsanyargatással jár, rengeteg feszültséggel, félelemmel, rengeteg kritikai lelkülettel a másik felé, mert a törvényeskedő magatartás engem is, magamat is törvényeskedővé fog tenni. Rossz a hatása. Magamra is, másokra is. És mi az, amit nem tisztít meg ez a magatartás? A lelkiismeretet. Mert még ha engedelmeskedek is, de nem Krisztusban, az egy emberi erőlködés. Az nem fog működni. Egy darabig lehet, hogy úgy néz ki, de nem. Előjogunk, hogy igaz szívvel járuljunk elé, hitnek teljességével, annak feltétlen bizonyosságával, hogy az, amit Jézus kijelentett az atyáról, csak ugyan igaz. Nem olvastam fel a zsidókhoz írt levél folytatását, ott mondja, mert ő hűséges. És amit hűségesen mondott, az úgy is van. Úgy léphetünk útnyitónk nyomába, az atya jelenlétébe, hogy nem kell attól félnünk, hogy elutasít. És teljes bizalommal hihetjük, hogy szeret és elfogad minket. Az itt útnyitónak fordított görög kifejezés szó szerint felderítőt jelent. Nem tudom, ki volt katona. Tudjátok, hogy mi az a felderítő, mi a feladata? Nem egy egyszerű dolog az, ez elég veszélyes. Tessék? Bemenni az ellenséges területre. És megnézni, hogy ki a barát, és ki az ellenség. Megnézni, ki a civil lakosságban, ki a spicli, ki nem, és a többi. Tehát kivel, hogyan szabad. És felderítő, előre felderítő terepet. A legnagyobb életveszélyben van, mert ugye az első, akit kiszúrnak, az ellenséges titkosszolgálat, az a felderítő. A legveszélyesebb. Mondjuk általában a legkegyetlenebbek is a mai háborúban, de most itt nem erről van szó. Tessék? Kémet, igen. A kémet például a Mózes idejében nem volt, nagyon jó ez a gondolat, amit Tibor mondtál, nem volt egyszerű játék azért nekik bemenni. Most jó, mindig mondjuk, hogy a tíz kém így meg úgy vélekedett, na de miért vélekedtek úgy? Mert belülről végig reszkedtek. Hát náluknál termetesebb, hatalmas emberek voltak, ők végig félték azt a nem tudom hány napot, amíg ők bejárták azt a vidéket. Az útnyitónak fordított görög kifejezés tehát felderítőt jelent. Tehát Jézus felderítőként ment, az általunk ellenségesnek vélt területre. Mert a keresztények többsége, akárhogy vesszük, az atyát úgy látja, mint aki egy olyan valaki, és ebben teljesen igazuk van, aki annyira gyűlöli a bűnt, hogy nagyon. Jézus más. Jézusban van szeretet. Biztos hallottátok, hogy az Ószövetség Istene, a véres Isten, az Újszövetség Istene, úgyhogy ezt nem is akarom ezt a mesét elmondani, mert ez mese. Ellenben az, az emberek azt gondolják az atyáról, hogy ő majd ítél, meg ezt csinál, meg azt csinál, alig várja a nyakunk körét, de Jézus azt mondja, ne tedd, atyám, mert meghaltam érte, ne tedd. Erről szól a közben járás. Ez lehetetlenség. Megy a felderítő az atya elé, hogy bebizonyítsa, hogy az atya és a környezete az barátságos terület. Ott barátaink vannak. Olyanok vannak az atya személyében elsősorban, akik nagyon szeretnek minket, és alig várják, hogy ott legyünk. Az itt útjától folytott görög kifejezés szó szerint felderítőt jelent. A felderítő olyan személy, aki mások előtt halad, hogy kikutassa a terep körülményeket, illetve az, hogy vannak ellenséges vagy baráti személyek előttünk. Ez szókép a közben járónkkal kapcsolatban arra utal, hogy ő tudja, hogy a függöny mögötti jelenlét baráti. Mi történt akkor, hogyha a főpap nem jól mutatta be az áldozatot, és bemerészkedett? Ezért kötöttek kötelet a derekára. Mert be nem mehettek a holttestért, kihúzták. És Jézus? Kellett neki kötelet kötni a derekára? Könnyű volt Jézusnak győzni? Könnyű volt neki, hogy még gondolatba se vétkezzen? Könnyű volt neki azzal a bűnnel azonosulnia, amit ő gyűlölt? Mintha ő követte volna el. Értitek ezt a hatalmas feszültséget? Jézus számára ez volt a kötél. Az utolsó percig, amíg nem jelentette ki, hogy elvégeztetett. Addig Jézus nem tudhatta, hogy biztos, hogy győzni fog. Kétesélyes volt a küzdelme. Ha nem így lett volna, csak színjáték az egész. Ő valóságos győzelmet ért el a bűn felett. Ahogy olvassuk a Római Levél 8. fejezet 3. versében, ő kárhoztatta a bűnt a testben. Mi ne is próbáljuk meg károsztatni a bűnt a testben, mert először is nem ez a dolgunk, másodszor pedig lehetetlenség. Mi nem tudjuk károsztatni, ez egyedül ő tudta károsztatni. Egyedül ő győzött. És ezért tudja elmondani, hogy bátran mehetünk. Vele együtt bátran mehetünk a függöny mögé. Vele együtt. Mert ő biztosít bennünket arról, hogy a függöny mögött barátok vannak. És egy olyan barát a mennyei atya személyében, aki annyira szeret bennünket, hogy képes volt az általa nagyon szeretett fiút is odaadni értünk, hogy meghaljon a kereszten. Csak hogy minket megmentse. Róma 3.23. Nagyon érdekes kijelentés. Itt egyébként az alapjait mondja el. Megmondom őszintén, hogy két héttel ezelőtt arra készültem, hogy ezt a Római Levél 3. fejezetének ezt a végét próbálom majd kielemezni, mert ez az evangélium alapja, tehát a hitáltal megbízásnak az alapja van megfogalmazva ebben a levélben, itt ezen a helyen, és mielőtt ebbe belefogna az apostol, azt mondja, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. És számomra, amikor olvastam közben ezt a Ty Gibson könyvet, akkor eszembe jutott, hogy ez igazából mit is jelent. Hogy az Isten dicsősége nélkül mindenki vétkezik, és mindenki szűkörködik. Tehát, hogyha éppen mondjuk kegyelmet kapott volna, de ha Isten nélküli maradt, tehát nincs kapcsolat, nincs fejlődés, nincs egyre valóságosabb, egyre teljesebb, közvetlen, folyamatos együttélés, márpedig az, hogy a Szentlélek uralkodik bennem, és nem az én rossz természetem, akkor szűkörködök az Isten dicsősége nélkül. De Mózes könyvében, és most utalok vissza a 33. fejezetben, a 18-19. versben tovább folytatódik Mózes és Isten között a párbeszéd. Mózes azt felelte: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr erre így szólt: neked megmutatom egész jóságomat, és kimondom előtted az Úr nevét, mert könyörülök azon, akin akarok, és kegyelmes vagyok azok iránt, aki iránt nekem tetszik. Ezt az utolsó két sort szokták így meg úgy amolyan olvasatokban idézni, és hivatkoznak rá. De maga a szöveg mit mond? Mózes kéri az Isten dicsőségét, és milyen választ kap? Az én jóságom. Ez a Neo Vulgata fordításban, tehát a Jeromos Társaság Bibliájában olvasható így. Az Isten dicsősége nem más, mint az Isten jósága. Attól félek, hogyha mi elég sok hitelvet tudunk már, és sok mindent tudunk a vallás élet gyakorlatából, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Isten a szeretet. Vagy ki fogok rátérni, persze ő benne van gyűlölet a bűnnel szemben. Szereti a bűnös, gyűlöli a bűnt, de ez egy másik kérdés. De az Isten, az Atya Isten is a szeretet. Akkor én szűkölködök. Tehát akkor én hiába mondom azt, hogy velem van az Isten, akkor szűkölködök. A közbenjárás olyan téma, amit gyakran töltöttek meg Istenről való torz elgondolásokkal. Mi emberek hajlamosak vagyunk azt látni, amit hiszünk, semmint, hogy annak higgyünk, amit látunk. Egyszerű gondolat, de azt hiszem elég értelmes, nem? Készek vagyunk azon sötét félelmek alapján értelmezni a bibliai tanításokat, amiket Istennel kapcsolatban ápolunk. Fogjuk a tanítást, mint például az Isten mindenhatósága, és kihozunk belőle egy predesztinációs tanítást, amely minden valóságos emberi szabadságot elvesz, minek nyomán Isten egy megbízhatatlan uralommániáshoz hasonlít. Tehát ha csak egyetlen embernek korlátozná az Isten a szabad választás lehetőségét, akkor már ilyen. De az Isten úgy vezényli le ezt az egész megváltás tervét, és az egész emberi történelmet így tartja a kezében, hogy minden egyes szereplőjének szabad választása, szabad döntési lehetősége van. A közbenjárás kérdését egyébként is érdemes megvizsgálni. Először is, tisztán kell érteni, hogy az Atya és a Fiú egyek jellemben, és egyek a szándékban. Nincs köztük különbség. Mindketten engesztelhetetlen gyűlölettel gyűlölik a bűnt. Pont azért, mert minket tönkretesz. És azzal szemben sohasem lehet kiengesztelni őket. E tekintetben nincs köztük semmilyen különbség. Mindketten könyörületesek, jóságosak és megbocsátók. Ebben sem különbözhetnek egymástól. Semmilyen vonatkozásban nem beszélhetünk a jellemük kettősségéről az Atya és a Fiú vonatkozásában. Hanem a Fiú, akkor az Atya jött volna el a világunkba, és öltött volna magára emberi testet, és semmilyen különbséget nem vennénk észre. Ez egyébként szabadon van idézve egy Ellen White megfogalmazást, mert ő írja ezt. Hogyha nem úgy lett volna megváltást előben, hogy a második isteni személy jön el, hanem az első, akkor se lenne semmilyen változás az evangéliumban. Ezért mondhatta Jézus azt, hogy én és az Atya egy vagyunk. Tehát nincs különbség. Isten nem ismer könyörületet a bűn iránt. Az mindenestől ellentétes mindennel, ami ő maga. Homlok egyenest ellenkezik szeretetével. A bűnös személy iránt viszont, akit Isten jobban szeret a tulajdon életénél, bővölködik a kegyelem. A kegyelem a személyes Isten megbocsátása azon személyeknek, akik vétkeztek. A bűnös megmenthető, de a bűne az nem. Az nem maradhat meg Isten színe előtt. Az üdvösség terve arra irányul, hogy elpusztítsa a bűnt, miközben megtartja a bűnöst, így módon téve lehetővé újra az emberiségnek, hogy szemtől szembe élvezhesse Isten barátságát. A közbenjárás, figyeljétek, az az eszköz, amelyen keresztül ez a törékeny elgondolás megvalósítható. Mert lehet, hogy eddig úgy gondoltuk, hogy a közbenjárás azért van szükség, hogy valamit kikérjen az Atyától tőlünk, az érdekünkben. Nem. A közbenjárás eszköz az Isten kezében, hogy bennünket megváltoztathasson. Nem az atyát kell megváltoztatni, nem az atya szándékát kell megváltoztatni. Figyeljétek meg a 2. Korintusi levél 5. fejezetében, milyen világosan beszél erről az ige. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Kit kell nekünk békéltetnünk? Az Istent? Hát elég nevetséges, nem? Nekünk adta a békéltetés szolgálatát, mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Higgyétek el, hogy a mennyei atya szeretett. Higgyétek el, hogy a mennyei atya, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a mennyei atya. Ezt tette Krisztussal. Ő nem ismert bűnt. És bűntestének hasonlatosságában elküldte a földre, ez önmagában egy hatalmas áldozat. De nem itt állt meg, hanem ebben a testben, a teljesen makulátlan, ártatlan fia, az atya parancsára, amivel persze ő is egyetértett, hiszen békesség tanácsa van kettőjük között, a mi bűneinkkel azonosult, mintha ő követte volna el. Ez mindkét isteni személynek iszonyatos, emberi szavakkal leírhatatlan szenvedés volt. És ez volt az egyetlen igazi kulcs, ami ezt a két függönyt áttöri. A mi magunk gyártotta függönyt, és az Isten mi érdekünkben maga elé vont függönyt. Mind a két függönyt áttöri. De emlékeztek a pásztorok, mikor kint vannak a mezőn, és amikor az összes angyal ott már énekel dicsőséget, és azt mondja, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ugye ezt elég csúnyán eltorzította a népének, ami lett ebből a karácsonyi ének, mert pont nem ezt mondja, mint amit az angyalok. Mennyire lényeges dolog. Nem az Istent kell megbékéltetni, hanem bennünket. Jobb 33. fejezetében talán először kerül elő a megváltás gondolata ilyen részletességgel. Gyönyörű az a fejezet egyébként, egészen a 14. versétől érdemes olvasni. Ha van mellette közben járó angyal, én a 23. verstől olvasom, csak egy is a sok közül, hogy tudassa az emberrel kötelességét, hogy megmutassa az embernek az ő egyenességét, a King James fordítás szerint. Mármint kinek az Isten egyenességét? Hát az Isten egyenességét. Megmutassa az embernek, hogy az Isten egyenes. Akkor Isten megkönyörül rajta, és ezt mondja, szabadítsd meg, hogy ne szálljon a sírba, mert megkaptam a váltságdíjat. Akkor teste megfiatalodik, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. Imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy nézhesse arcát nagy örömmel, és visszaadja az embernek az ő igazsága ismeretét. Nem az ember igazsága ismeretét, hanem az Isten igazsága ismeretét. Ő pedig az emberek előtt énekel, és ezt mondja, vétkeztem, mert elferdítettem az igazságot. De Isten nem e szerint fizetett meg nekem. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságban gyönyörködik, és visszahozza lelkét a sírtól, hogy rágyragyogjon az életnek világossága. Ilyen egy igazi találkozás az Istennel. Ez a gondolat, ha vezérfonal bennünk, a szívünkben. Akár ma délután, mikor mentek, viszitek a könyveket, vagy teszitek a dolgotokat ebben a faluban. És ott van benne a szívetekben, hogy most azért teszitek ezt, mert szeretnétek megosztani az emberekkel azt az ismeretet, hogy van valaki, aki annyira szereti őket, hogy meghalt értük. Az Isten még jobban meg fogja áldani a szolgálatotokat. Figyeld meg, hogy a közbenjáró, azaz a hírvivő, aki olyan módon teljesíti a közbenjárás célját, hogy megmutat az embernek két igazságot Istennel kapcsolatban. Az egyenességet, meg az, hogy könyörül. Egyenesség az igazságosság, tehát, hogy bűnt nem tűr el. De az, hogyha a bűnös őt keresi, azonnal könyörül rajta. De micsoda hatalmas, milyen egyensúly. Nem kell elmagyaráznunk az Istennek, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk. Ő pontosan tudja. János evangélium a második fejezetben emlékeztek rá, amikor mondja, hogy neki nem kellett, hogy bárki elmondja, mi van az emberben. Ő pontosan tudta, mi van. Nem a bűn könnyen vételét szeretném prédikálni. Gondolom értitek. De hogy szabaduljunk fel a felesleges és értelmetlen görcsök alól. És higgyük el, hogy Isten a szeretet. És akkor sokkal hamarabb felismerjük a saját béneinket. És sokkal bátrabban, leplezetlenül fogjuk megvallani neki. Az egyenesség igazságot, könyörtessék pedig a kegyelmet kell értenünk. A közbenjáró nem teszi félre az igazságot a kegyelem kedvéért, ahogy a kegyelmet sem az igazságért. Megtartja Isten igazságát, miközben kinyilvánítja a kegyelmét. Azzal a gondolattal összhangban, hogy a közbenjáró az Istenről szóló igazságot tárja fel, a magyarázó kifejezést használja ennél a szakasznál. Károly így is fordítja. Nem pedig a közbenjárót, mint az újabb fordítások. A közbenjáró Isten jellemét magyarázza az ember eltorzult érzékeinek, arra késztetve őt, hogy nézze Isten valódi arcát nagy örömmel. János 16. fejezetéből most szeretném olvasni megint ezt a szakaszt. Jézus úgy magyarázta, hogy a közbenjárói szerepe ideiglenes intézkedés, amelynek egyszer, ha majd megismerjük az Atya szeretetét, vége szakad. Talán erről ír Pál is a korintusi levél szeretett himnuszában. Emlékeztek, hogy most még tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ezeket példázatokban mondottam néktek, mondja Jézus a 16. fejezetben, de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát, ti érettetek, mert maga az Atya szeret titeket. Tudom, hogy másodszor olvastam fel, de nem bírom ki. Hatalmas ez a gondolat. Maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti is szerettek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Mindannak, ahogy élt, mindannak, ahogy tanított, a nagy központi témája Isten jelleme volt. Ő azért lett emberré, hogy bemutassa, milyen a mennyei Atya, akit mi nem láthatunk. De Jézusban töretlenül láthattuk. Maga az Atya szeret titeket. Ez az élet fontosságú és életadó valóság az, amit nem látunk. A bűn és a bűntudat jelenléte meghazudtolja intellektuális hitvallásunkat. Beszélhetünk ugyan Isten szeretetéről, mint tényről, miközben mit sem érzünk abból, mint átformáló igazságból. Ha Isten szeretetét elfogadjuk, higgyétek el, sokkal könnyebben kezdünk eljutni mi magunk is a saját bűneink gyűlöletére. És az is egy érdekes dolog, hogy nem a másik ember bűngyűlöletére fogunk eljutni, hanem sokkal megértőbbek leszünk a testvéreinkkel, az embertársainkkal szemben. Sokkal elfogadóbbak. Végre kezd majd eltűnni az időnként nagyon idegesítő és mások életét tönkretevő kritikus lelkület és szemlélet. Mikor meglátjuk a magunk szerencsétlenségét, de az Isten szeretetét, hogy ennek ellenére elfogadott. Az ember Jézus közbenjáróként gyöngéd emberi karjára vette a világot. És ekkor, miután már nem reszketünk, kezdünk megnyugodni ölelésében, ez súgja nekünk. Én vagyok Isten. Te vagy Isten. Felelünk csodálkozva. Tőled menekültünk volna féltünkben? Biztos hittünk hazugságoknak, amiket rólad mondtak, mert most csak irgalmas szeretetet látunk ott, ahol egykor csak kárhoztatást és haragot hittünk. Jézus azt akarja, hogy megértsük, hogy közbenjárói szerepe semmi olyat nem jelent, hogy az Atyából hiányoznék a szeretet irántunk. Nem ez Jézus közbenjárása, hanem közbenjárása arra szolgál, hogy kézen fogjon és elvezessen minket az Atyához, a függöny mögötti jelenlétbe. Értitek? A függöny mögötti jelenlétbe. Erről szól zsidókhoz írt levél. Tudom, hogy te is sóvárogsz azután a nap után, amint én is. Kövessük tehát felderítőnket oda, ahová vezet bennünket. Gyere csak, mondja, minden rendben van. Az Atya jóságos és szerető. Úgy szeret téged, amint én is szerettelek. Igen, végtelenül igazságos. De megbocsátotta minden bűnödet. Kövess engem, menjünk hozzá. Nem kell félned. Ne féljünk, testvérek. Ne féljünk megvallani a bűneinket. De ne féljünk oda menni hozzá. És töltsön el bennünket végtelen boldogsággal az ő szeretete. Második Korintus levél 3. fejezetének 14.-18. versét szeretném befejezésül. De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy az Krisztusban tűnik el. Tudjátok, melyik lepel ez, amit az Mózesnek kellett. Ez nem az Isten leple, nem emögé bújt az Isten. Az ember akarja eltakarni magáról az Isten dicsőségét, jóságát. Csak Krisztusban tűnik el, mondja az ószövetségieknek. Sőt, mindmáig, amíg olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek. És ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott a szabad választás lehetősége. Isten senkinek nem korlátozza a szabad választás lehetőségét. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről, dicsőségre úgy, mint az Úrnak lelkétől. Akkor most behelyettesítem. Mi pedig az Úrnak jóságát mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Jóságról, jóságra. Az emberben kezd meggyökerezni az Isten jósága és szeretete mások iránt. Ez kizárja a törvényeskedést, ez kizárja az áskálódást, ez kizárja a kritikus lelkületet. De ugyanakkor nem pártolja a bűnt. Sőt, én kívánom, hogy jóságról jóságra változzon mindegyikünk szíve. És tanuljuk meg szemlélni az Urat, a mennyei Atyát, minden akadályt, minden megtévesztést, minden ellenkező magyarázatot félretéve. Lássuk meg, hogy Jézus Krisztus és a mennyei Atya egy és ugyanaz, jellemben, szeretetben, igazságban. És nagyon szeretnek minket. És nagyon szeretnének velünk valódi közösségre jutni. Amen. Istenünk, édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük Jézus Krisztust, hogy elküldted értünk, és köszönjük, Istenünk, hogy nem csak a mi bűneink problémáját oldotta meg, pedig hatalmas dolog ez is, Köszönjük, hogy felnyitotta a szemünket, és folyamatosan szeretné felnyitni, hogy te mennyire szeretsz bennünket. És mennyire nem félni kell tőled, hanem sokkal inkább kell félnünk azoktól a körülményektől, bűnöktől és egyéb dolgoktól, az önzésünktől, ami távol tart bennünket tőled, ami beszennyezi a te jellemedet. Add Istenünk, hogy a Szentlélekkel való közösség, a Jézussal való közösség, az újból és újból egyre valóságosabban bevigyen a kárpit mögé bennünket. És add Istenünk, hogy bár egyre súlyosabbnak lássuk a magunk szemében a magunk rossz dolgait és bűneit, de egyre erősebb legyen bennünk a remény, mint egy erős horgony, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és mennyire szeretnél teljesen megszabadítani bennünket ezektől a bűnöktől. Köszönjük ezt a számunkra szinte felfoghatatlan szeretetet, és add, hogy minél hitelesebben, és minél érthetőbben tudjuk ezt tolmácsolni sok-sok ember felé. Jézusunkért kérjük ezt. Amen. Amen.
A Golgotán szenvedett Jézus érte, és bűnömet ő hordozta. Most végizek hálát a dicsinekem, ki a bűn fogját elhúzta. Az Úr eljött értem is szép rólusát, mert áldott a életemet, és béke lesz részem a nagy harc után, mert az Úr, mert az Úr,
messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Amen.